Simonyi óvester. Imhol egy néhány vonás, vitézvári báró Simonyi József óbester a legvitézebb huszár életéből egy korabeli krónikás megírása szerint. 1813. február 15-én még alig világosodott, már Simonyi regementjével és egy pulk kozákkal az ellenség után nyomult, hol egyszerre csak nem kimondhatatlan bámulásban eredett, midőn egy nagy, roppantott erdő közt egy szép kis városhoz, Fontainebleauhoz érvén, melyet a franciák hajnal felé szinte elhagytak, a király lakóházat meglátta, és valójában lehetett is rajta bámulni, mert egymás után három fejedelem annyi költséget tett ezen házra, hogy mindeni erszénye jól megérezte, és csak Napóleon császár hozhatta tökéletességre. A palotának kerítése vagy 10 öl magasságú, emberlábnyi vastagságú, fáinul kipallérozott vaskarókból lévén, minden darabnak gombforma teteje nagyon megaranyozva, és úgy szinte olyan magasságú zárok és széles kapuk voltak. A palotának részteteje az aranycifrázattól alig látszott. A legmesterségesebb munkákkal készült ablakok s ajtók pedig az egész épületet ékesítették. Szóval gyönyörűségesebbet ember nem is gondolhat. Az erdő körös körül 3-4 mérföldet tart, melyen oly szép országutak vannak, hogy egy órányira a csinos tisztaságos egyenessége miatt egy butéliát is meg lehet látni, főképp, ha tele van. Mivel pedig az erdővadászatokra volna osztva, minden táblának vannak bizonyos nevei, szép keskeny utakkal egymástól elválasztva, hol márványkövekből felállított ritka piramisok ékeskednek, szóval, ami csak az ember szemét gyönyörködtetheti, minden némi vadakkal oly teljes, hogy paradicsomhoz lehetne hasonlítani. Simonyi tehát ideérkezvén azonnal a királyi palota kertje mellett népét lógerban szállította, s midőn pribékjeit figyelmezve kitenné, maga a kastélyhoz ragasztott épületbe szállt. Azonban alig szállhattak le lovaikról, már a városból kijött kuriózus franciáktól alig lehetett mozdulni. Azért Simonyi, mivel ez helyheztetésében még 3 battaliumot kapott volna vezérlése alá, minden utakat különös pikétekkel jól berakott, az erdőben gyalogságból 2 sorlíneát húzott, az erdőn kívül pedig lovasait oly sűrűn helyeztette, hogy senki közöttük ki sebe nem mehetne. Az ellenségnek Fontainebleau városához való közelgetése hallatlan lármát okozott az egész vidéken, azért késő éjjel 3000 lovas francia lélekvesztében a palotába jött, és az ottan fogságban lévő 7. Pius pápát, 40 híres arábiai csődört, és amit hirtelen felpakolhatott, elvitt. Reggel midőn Simonyi ide érne a királyi palotát mindenütt felnyitni parancsolta, és szobákról szobákra menvén, a pápa szobájában mindent széjjel szórva talált, sőt, amint hirtelenséggel mindent ott kellett hagyni, még az ágya is vetetlen maradott, mivel Simonyi beérkezés előtt éppen 4 órával előbb vitték el innét a pápát. Különben Simonyi bizonyosan megszabadította volna. Itt a palota gubernátor, aki a revolúcióban osztályos generális, és Bonapárténak különös embere vala, kevés hideg beszéddel vezette Simonyit a király és más hercegek, úgy a követek és págék rendes szállóhelyére, tovább egy nagy szálában jött, hol a trónus roppantott fényességben arannyal és ezüsttel gazdagon varrott veres bársonyból tündöklött, amelyet Simonyi a tiszti karral körülvevén egy darabig csendesen nézett. Végre Simonyi gondolta ezen alkalmatosságot nem annyira használni, mint ezen veres, ripacsos, kiállhatatlan pofájú gubernátort jól megbosszanti, azért csákóját föltévén a trónusban leült, és a jelen való tiszteket is körül leültette a gazdagon kivarrott bársony székekre. Akkor rövid tajték pipáját tarsajából kihúzván rágyújtott, s midőn a többivel jól füstölgetett, azt kérdi a megijesztett, de méreggel forrott pofájú gubernátortól. Szeretitek-e a császárnétokat? Igenis, szeretjük, viszontatja a francia, mert ő a leghatalmasabb császárnak a leánya, aki nékünk most békességet hoz. Tovább Simonyi folytatta. Hát Napóleon császárt szeretitek-e? Melyre válvonással kevés vártatva feleli a gubernátor. Mi kívánjuk a békességet, melyre Simonyi mondja. Így tehát ti Napóleont nem szeretitek, mert Napóleon nem szereti a békességet. Erre a trónus előtt majd földig való hajlással feleli a gubernátor. Francia azt szeret, amit kell. Azt beszél, amit muszáj, azt gondol, amit akar. Akkor Simonyi pipáját az aranybojtokhoz kivervén felállva mondja a gubernátornak. Beszélj, amit én akarok, szeress és gondolj, amit te akarsz. Most mutasd meg nekem tovább a ritkaságokat. Így innen mentek a császárné apartamentumaiba, hogy Simonyi és minden véle lévő tisztek csákóikat levévén a legnagyobb tisztelettel voltak. Tovább az öltöző és nappali szobán keresztül menvén a hálószobába jutottak, hol Simonyi az adjutánsának mondja, hogy a császárnénak akkor is felvetett ágyán lévő fáin sejem pokrócot örök emlékezetül elhozhatná, melyet maga a gubernátor örömmel összehajtogatván általadott. De Simonyi ezt próbául tévén, hogy a méreggel és királyához két színűséggel telepöffedett gubernátor királya iránt igaz érzésre hozza, Simonyi azt mondja. Magyar nemzeti érzés az, hogy királyunk vére iránt mindenkor és mindenütt tisztelettel és hűséggel viseltessük. Mivel pedig Ferenc császárnak nagy királyi méltósága azt kívánja, hogy leánya hálóágyáról való pokróccal más bűnös ember ne takaródzon, azért mondja Simonyi az adjutánsnak, tegye le az úr azon felséges takarót, mert ha én megszorulok, ki segít engem az én köpönyege? És itt Simonyi a kincsekkel teljes király palotából maga hasznára legkisebbet sem vett el, nehogy más rablóktól az Ármádiával járó fejedelmeknek az jelentessen, hogy báró Simonyi óbester a király palotát kirablotta. Így tehát Simonyi, mint egy győzedelmes, becsületes magyar katona, magát megmutatta, midőn a sok arany, girandolékat, gyertyatartókat, s más aranyból, ezüstből lévő asztalokat, székeket, drága kövekkel kirakott órákat és poharakat hidegvérrel nézte. Mindazáltal a királyi könyvestárból néhány nékje igen szükséges mappákat, nem különben a fegyverházból, hogy a franciák reján puskázzanak, vagy 120 válogatott vadászfegyvert elhozott. Azon túl, ami enni és inni szükséges volt, abban sem katonái, sem tisztjei nem szűköltek, mert csak Napóleon pincéjéből több 500 butélia jó sampáner elfogyott. Marciniban egy francia legény egy huszárnak fejét valami vaskanállal úgy megütötte, hogy csak be nem tört. Ez esetben a katona a kemény parancsolattól félvén azonnal bosszúját kiönteni nem bátorkodott, mivel pedig a francia csak hevenyében félreugrott volt, kapja a katona az elszaladottnak atyját, s fülinél fogva a plac kommandánshoz vezette, ki midőn az öreget a katonával együtt Simonyi elejbe idézné, Simonyi a katonát megdícsérvén néki elégtételt ígért, melyre nézve a város bíráját, személyesen előhívatván azon parancsolatot adta, hogy ezen öreget mindaddig kemény őrizet alatt tartsa, míg len a gonoszságot elkövetett fia vissza nem kerül. Azonban 2 óra múlva, midőn Simony 2 tisztel szobájában mulatozna, egy francia legény bejövén, egyenesen Simony előtt leborulva, kegyelmet rimánkodik, mondván, én vagyok az, ki a katonát megütötte. Erre Simony a svadront hevenyében kirukkoltatta, és fegyveréket megtölteni parancsolta, hogy a merész franciának vakmerőségét mindnyájuk előtt pálcaveréssel keményen megbüntesse. Hogy pedig a minden büntetéskor könyörögni járó francia dámáknál a ne teremhessenek, az ajtóra és garádicsra 2 strázsát rendeltetett. De alig kezdék a lócán a pantallont porzani, már Madame de Meran, a generális leányával hátul, lajtorján az első emeletre felmászván, véletlen Simonyi szobájában termettek, s Madame de Meran térre esvén Simonyit kérte, s csókolta a pardonért, de nem nyert. Simonyi ültet felemelvén engedelmet kért kérése nem teljesíthetéséért, a Madame csak nem szív zokogva kérdi. Hát hányat fog kapni a szerencsétlen francia? Mire Simonyi noha csak 25 pálca volt parancsolva, hogy a szörnyű asszonyi kérésének legalább valamit engedhessen, 100-at felelt. Azonban az asszonynak felejéhez viselt érzékeny indulatai közt alig, hogy 50-ig, aztán 25-ig megalkuttak. Egyszerre az asszony nemzetének idegen által való rongáltatását szívére vévén, nagy ájultában a földre rogyott, mire Simonyi a generális néval csak hamar föllocsolván, amint elájult helyre jött, szája csak nem kan módra habozva, mérgében Simonyira rohan ököllel és szörnyű lármával kiáltja. Én, hogy francia vagyok, azt megmutatom mindjárt, hogy én is meg tudok halni. Időn a pálcának, vagy inkább a rikoltásnak hangja, ami jól felhallatszott, megszűnt, az asszonyság is megcsendesedett. Simonyi azután karonfogva egész hazáig vezette. Azonban Simonyi még aznap megtudta, hogy nem az a francia kapott verést, ki a katonát megütötte, hanem a testvére, ki fiúi szeretetből indítatván, hogy szegény élemedett atyát a kemény tömlöcből, bátyját pedig a még szerencsétlenebb bújdosástól megmentse, magát a büntetés elszenvedésére feláldozta. Simonyi a jószívű legénynek nagy ritkaságú nemes indulatját megtudván, kimondhatatlanul sajnálta, hogy a történet előbb értésére nem eshetett, s hogy ezen becsületes jó erkölcsű atyát szeretős tisztelő fiúnak szívből meg nem bocsáthatott, de mégis kevés idő múlva módot talált, hogy a jó erkölcsű fiút az egész publikum előtt nevezetesen megkülönböztethette. Nagy Pál vitézvári báró Simonyi József élete. Bizonyosnak látszik, hogy a könyv adatai magától Simonyitól valók. Vége a 4. kazett. Simonyi óbester lengyelországi visel dolgairól is van egy nevezetes anekdota, de azt már nem a jó Nagy Pál, a kacskaringosan forgó pennájú krónikás jegyezte föl. A legvitézebb huszár egy orosz generálissal mulatott valamelyik várban. A 2 úr egy este arról vitatkozott, hogy melyik nemzet katonái között legnagyobb a fegyelem és az engedelmesség. Természetesen mindegyik a maga fajtáját dicsérte. Nem tegyünk próbát, mondta végül az orosz generális, azzal felugrik és kinyitja az ablakot, amely alatt a 60 öles bástya árkat álltunk. Aztán becsöngeti kozák ordonáncát, az ablakra mutat, és azt mondja neki, indulj! A kozák egy leírhatatlan pillantást vett a generálisra, de szó nélkül engedelmeskedik. Katonás léptekkel megy, aztán fölhág a párkányra, és ki? Le az iszonyú mélységbe. Valami zuhanás hallatszik lentről, messziről, és megint minden ném. generális meg azt mondja. Ilyet mutasson nekem az ezredes úr. Erre Simonyi becsöngeti a maga ordonáncát, az öreg Miska huszárt. Az ablakra mutat, és azt mondja neki, indulj! Miska indul, egy-kettő, egy-kettő, de mikor az ablakhoz ér, helyben marad, csak a lábát emelgeti tovább. Egy-kettő, egy-kettő. Miért nem megyken tovább? Förmed rá az óbester. Mert itt fal van, méltóságos uram, feleli Miska. Hát lépjen fel a párkányra is ki az ablakon. Öreg Miska egyet köszörül a torkán, s azt mondja. Jelentem alásan a méltóságos vitéz óbester úrnak. Már azt a bolondot nem cselekszem. Deréklegényként a talpán kiáltotta Simonyi. Fogja ezt az aranyat, és mehet. Aztán lefordította az egész párbeszédet a Muszka generálisnak, hozzátévén a hasznos tanulságot is. Látja, kegyelmes uram, ilyen a magyar katona. Engedelmeskedik a lehetőségig, de a képtelenséget követelnek tőle, fölülkerekedik benne a józan ész. Az ilyen okosságot többre becsülöm a vak, a buta engedelmességnél. Ez a fegyelem ér csak valamit, nem a kozákoké. Vitézvári báró Simonyi óbester fényes hadi pályája 1828-ban hirtelen megszakadt. A hőst fölfüggesztették az ezred vezérletétől. Vizsgálatot indítottak ellene, és hosszú vallatások után csak nem 4 év múlva szörnyű ítéletet mondtak a fejére. Elvesztette rangját, érdemjeleit, bárói címét, összes méltóságait, s több évi várfogságot is kapott. Alig fél esztendő múlva aztán meghalt az aradi várban. Mi volt a vétke? Máig sem tudni, mert Bécsben most idestova 70 esztendő múlva se adnak pöréről semmi fölvilágosítást. Az csak bizonytalan szóbeszéd, hogy egy kegyetlensége miatt ítélték el. Volt neki ugyanis, mondják, egy előkelő családbeli kadétja, aki szeretett rendetlenkedni, különösen a pontosságot nem ismert. Ez a kadét egyszer elkéreckedett az óbestertől valami bálba. Jól van, öcsém, erre egy mondta neki az óbester. És meddig akarsz ott maradni? Holnap reggel 7 óráig, méltóságos uram. 8-ig adok neked szabadságot. De ne feledd, hogyha egy percet is késel, főbe lövetlek. Értem alásan, méltóságos uram, mosolygott a fiú. És másnap csak úgy 10 óra tájban dukolt be a kaszárnyába. Simonyi óbester meg szavának állott, még aznap főbe lövette a szerencsétlen kadétot. Ezt aztán a hadikormány se tűrhette tovább, és nyakát szegte a kemény öreg katonának. De ki hiszi el ezt a kegyetlenséget a vitéz óbesterről, aki úgy szerette huszárjait, mint a fiait? Más lehetett a baj, egészen más. Alkalmasint az, hogy kuruc magyar ember volt vitézvári Simonyi József, a legvitézebb huszár. A szamosújvári Rubens kép. Szamosújvár ott, ami derék örmény hazánk fiainak nagy templomában, egy mellék oltár képe fölbecsülhetetlen kincs. Rubens egyik legnagyobb remeke, Krisztusnak a keresztfáról való levétele. Metszetekről mindnyájan ismerjük, legemlékezetesebb alakja tisztes öreg aritmátiai József, ki létrán áll fönn, a kereszt ormánál, s foga közé szorítja lepel sarkát, melyben a holt üdvözítőt alábocsátják. Amint mondják, a kép évszázadokon át Rómában volt, honnan a napóleoni háborúk alatt Bécsbe, a belvederébe vitték. De hogy mind került Szamosújvárra? Erről azt beszélik, hogy 1805-ben Szamosújvárról örmények küldöttsége ment Bécsbe, Ferenc császár elé, és úgy megnyerte a felséges úr kegyét, alkalmasint pénzt adott neki kölcsön, hogy az uralkodó azt mondta: választatok magatoknak a belvederéből egy képet, tetszéstek szerint, nektek ajándékozom. Az örmények el is mentek a galériába, jó ízléssel és bölcsen kiszemelték Rubens remek művét, aztán bejelentették az igazgatónak: ez lesz az a kép. Miféle kép? Amelyet ő felsége kegyelméből magunkkal viszünk Szamosújvárra. Az nem lehet, ezt a kincset nem ígérhette el a császár. Az igazgató az ügyet a felség elé terjesztette, sürgette az ígéret megmásítását, könyörgött, rimánkodott, de Ferenc császár állott a szavának. A boldog örmények világhírű remek művel tértek haza. A kép azonban nem fért el az oltár fölébe. Magasabb volt a kelleténél. Mit cselekedtek hát a szamosújváriak? Alul levágtak belőle egy jókora darabot. Így szól az anekdota. Szerencsére nem igaz, mert a vászon alsó része csak be van hajtva. De bizony ez is barbárság, ha így van. Kővári László után. Révai beköszöntője. Révai Miklós, a nyelvtudományunk alapítója, azzal foglalta el tanítószékét a Pesti Egyetemen 1802-ben, hogy elkiáltotta magát: uraim, nem tudunk magyarul! Csak hogy ezt is deákul mondta: ne simus hungarice loqui. Blaskovics András, az erki pap. Az erki papról igen sok anekdota van, a legtöbb sajnos vándorjószág, még francia eredetű tréfák is vannak köztük. De hát az már régi dolog, hogy a jókedvű elmés emberre szeretnek ráforgatni mindent, ami mulatságos és ötletes, mert hiszen vele is megtörténhetett volna. Ezek hát a féle igazmondó hazugság. Blaskovics szorgalmas és takarékos gazda lévén egy pár igen jó lóra tett szert. Egy alkalommal útja Jászfényszaru községén vitte keresztül. A csinos magyar kocsi sebesen haladt a két derék pejután, midőn egyszerre csak útját állják a helység kocsmájából éppen kifelé dülöngöző előjáró. Tisztelendő atyánk, Isten jó nap! Álljon meg csak egy szép szóra, kiáltotta a kupak tanács egyik érdemes és bőségesen illuminált tagja, s a lovak elé állva mesterileg forgatta fokosát a feje fölött. Blaskovics megállította a kocsit. Fogadj Isten, bírák uraimék! Bizonyosan a községházából jönnek, ahol a helység ügyeinek bölcs intézésében szorgoskodtak. Azért vagyon ilyen jó kedvük. Azért hát, kiáltott dadogva a virítóképű törvénybíró. Hanem néni tisztelendő atyám, de jó két lova van most. Pedig Krisztus urunk nem járt lovon, hanem csak szamáron. Igen, bizony, kedves okos bíró uram, felelte Blaskovics hirtelen. Én is azon szerettem volna járni. Kerestem is mindenütt szamarakat, de már egyet se találtam, mert mind a fényszarusi tanácsban vannak. Az erki pap sokat forgott báró Orci József őrsi kastélyában. Az ott mulató urak egyszer évődni kezdtek vele, hogy hevenyén prédikálni nem tudsz, hogy beszédeit innen-onnan böngészgeti össze. Blaskovics ebben az egy dologban nem értett tréfát, és fogadást ajánlott, hogy senki sem tud olyan képtelen és nevetséges témát adni neki, amelyről ő tüstént nem mondana a szent helyhez illő prédikációt. A vitába beleavatkozott a házigazda, báró Orci József is, és Blaskovics pártjára kelvén a maga részéről 50 aranyat ajánlott föl fogadási tételül. Elhatározták, hogy a papa feladott jelmondatot a szószéken fogja találni lepecsételt levélben, ott bontja ki, ott olvassa fel, s legott prédikációt mond róla. Másnap az egész úri nép a templomba tódult. Az erkipap megjelenik a szószéken, elmondja a napi evangéliumot, aztán felbontja a levelet, és kikiáltja, mi van benne. Részeg vagyok. Ennek utána pedig rögtön kenetes méltósággal kezdi beszédét. Kedves keresztjén híveim, részeg vagyok, de nem a bortól, hanem az én édes megváltóm és üdvözítőm, a Jézus Krisztus iránt való szeretetemtől. És ebből kiindulva olyan prédikációt penderített, hogy az egész úri társaságnak elállt bele szeme szája. Az 50 arany természetesen az övére. Gyöngyösön egy Trangerné nevű gazdag özvegyasszony élemedett korában arra adta a fejét, hogy férjhez ment egy magánál vagy 40 évvel fiatalabb morva legényhez. A furcsa párt az immár nyugalomba vonult erkipap adta össze. Mikor a szertartás folyamában az eskü formulához ért, azt kérdezi a vőlegénytől. Szereted-e ezt a tisztességes jámbor szemét? Szeretem. Ebb hiszi, jegyezte meg Blaskovics. Majd aztán a mennyasszonyhoz fordult a szokásos kérdésekkel. Szereted-e ezt a tisztességes fiatalembert? Szeretem, sipegte az elpirult asszonyság szemét lesütve. Meghiszem azt, vén csoroszja, mondta Blaskovics elmosolyodva. Az őrsi kastély vendégei közt gyakran megfordult Sági János, a dormántházi nagybirtokos is. Jókedvű mulatos úriember, ki az erkipappal szeretett évődni. Egyszer aztán vastagabbra is fordult a tréfa, és Blaskovics azt mondta Ságina. Úgy mókázzék velem a tekintetes úr, hogy a prédikálószékből fogom összehuncutozni. De már azt magam is szeretném hallani, kiáltotta Sági. Csak arra vigyázz, adta papja, hogy prédikáció után ki ne tekerjem a nyakadat. Noha szeretné, hát meg is fogja hallani, mondta Blaskovics. A legközelebbi vasárnapon ismét úri közönséggel telt meg az őrsi templom szanktuáriuma. Blaskovics a szószékre lépett, s hatalmas prédikációt kezdett az utolsó ítéletről. Az előkelő társaság, köztük maga Sági János is feszült figyelemmel várakozott, mikor következik már a java. Egyszer csak Blaskovics ekképp folytatja beszédét. Magam is azon hitben vagyok, kedves keresztjén híveim, hogy az Úristen haragja már nem soká reánk fogja bocsájtani a rettenetes utolsó ítéletet. Annyira megrontották már ezt a nyomorúságos világot az emberek, ravassági, begyársági, gazsági, huncutsági, gonoszsági, akasztófára valósági, minden szó végén erősen hangsúlyozván a végső szótagokat, miközben kezével folyvást Sági felé gesztikulált. Az úri társaság majd megpukkadt nevettében, míg Sági uramnak jóképpel kellett a díszes titulósokat végighallgatnia és elnyelnie. Átkozott papja, mondta a prédikáció végeztével Blaskovics vállát megveregetve. Mégse hittem, hogy ilyen nagy kópé vagy. Ne félj, nem tekerem ki a nyakadat. Elígyunk meg a parátság poharunkat, de aztán többé kéne prédikálj. Egy ízben keservesen panaszkodott Blaskovics előtt egyik szegény híve, hogy az elmúlt éjjel sertését ellopták. Ne búsuljon, kend édesatyám fia, biztatta András papa kárvallottat. Megkerül a sertése. A legközelebbi vasárnapon szószékre lépvén Blaskovics dörgedelmes beszédet tartott a tolvajság bűnéről. E napokban is úgymond egy pokolra való gonosz tolvaj ellopta községünk béli becsületes fele barátunknak, Kónya Józsefnek a disznóját. Azonban hála a Szentlélek sugallatának én megtudtam, hogy ki ez a gaz tolvaj. Íme itt ül a templomban közöttetek, és jámbor képet mutat, mintha nem is ő volna a bűnös. De én ismerem őt. és ezt szent könyvvel fogom gonosz fejét megsújtani. Szavak közben András pap hirtelen magasra emelte a vaskos, kapcsos evangéliumos könyvet, és úgy tűn, mintha azt a hívek közé akarná dobni. Ugyane pillanatban a hallgatók közül egy szűrös atyafi gyorsan a pad alá kapta a fejét. A tolval elárulta magát, és a sertés megkerült. Blaskovics András 1825-ben halt meg 76 éves korában. Sokan azt hiszik, hogy ő csinálta magának ezt a híres sírfeliratot. Itt nyugszom én, olvasod te. Olvasnám én, nyugodnál te.